Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, folytassuk azzal a szolicitudo re socialis áttekintését, hogy maga a gazdaság jelen állapota is komoly ellentmondásokkal terhelt. A növekvő termelés túltermeléssel és munkanélküliséggel, az emberi munka és vele az ember értékének alászállításával társul, a nemzeti és nemzetek közötti gazdasági kapcsolatokban pedig egyre nagyobb terhet jelent az adósság, az eladósodás világméretű, a gazdaságot megbénító, a szociális gondoskodás rendszerei tönkretevő növekedése. Az elmúlt évtizedekben sem szűnt meg, 1987-ben vagyunk, a két szövetségi és világrendszer közötti szembenállás, a kelet és nyugat közötti feszültség és versengés, amelynek alapvetően filozófiai és ideológiai gyökerei, ám káros gazdasági és politikai következményei az egész emberiség számára hátrányt jelentő hatásai vannak. Ezek alapját a liberális kapitalizmus és a kollektivista marxizmus ember és társadalom képe adja, amelyek mindegyike mélyreható korrekcióra szorul. Az egyház társadalmi tanítása ezért illeti kritikával és utasítja el úgy a liberális kapitalizmust, mint a kollektivista marxizmust, mert a haladás szempontjából szinte magától vetődik fel a kérdés, milyen módon és milyen mértékben hajlandó a két eltérő ideológián alapuló rendszer olyan változásokra és alkalmazkodásra, amely lehetővé tenni az igazi átfogó fejlődést a mai társadalomban élő emberek és népek számára. Nyugat és Kelet mindkét blokk a maga módján imperializmusra törekszik, mondja a Szentatya utalva arra, hogy a világ maga alá gyűrésének igénye az, ami a nagyhatalmak cselekvéseit irányítja, és beszélő viszonyban sincs az igazságossággal, a népek valódi érdekeivel, de gyakran még a tényleges gyarapodás és valódi fejlődés illúziójával sem. A világ jelenlegi megosztottsága a legfőbb akadálya annak, hogy a fejlődésnek indult, vagy még kevésbé fejlett országok a fejlődést gátló vagy hátráltató körülményeken változtassanak, mondja a Szentatya. Talán ez az a mondat a körlevél szövegében, amelyről azt mondhatjuk, hogy csak a remény szavának, de nem a világ eljövendő állapotának reális értékeléseként látható. A 90-es években maga a Szentatya fogalmazta meg, hogy a politikai megosztottság megszűnése az úgynevezett monopoláris egy hatalmi központot jelentő világrend kialakulása nem a kiegyenlítődő fejlődés, hanem a globalizálódó igazságtalanság és egyenlőtlenség melegágyának bizonyult, hiszen a világot ma már olyan globális gazdasági hatalom és rend irányítja, amely nem a politikai vagy ideológiai, hanem a tőke és a haszon eszméket, elveket és normákat nem ismerő erejével írható le. Második János Pál a világ állapotáról adó diagnózis a végén a fegyverkezési versenyt említi, mint olyan veszedelmes alternatívát, amely nem pusztán a javak eltékozlása, hanem a félelem fenntartása révén is alkalmas eszköz arra, hogy egy olyan világ rémképét fesse elénk, amely egyre gyorsabban halad a halálos pusztulás felé. Ezek után nem meglepő, ha a világ, a mai ember a rossz lelkiismeret és rossz közérzet csapdájában vergődik, menekül szülőföldjéről, a terrorizmus kétségbeesett cselekvéseivel próbálja sarkából kifordítani a világot. Közben meg egyre inkább ketté szakad a világ, nem pusztán politikai vagy gazdasági, de emberi értelemben is. A nyugat, negyed százada született ez a szöveg, a népességfogyás haláltánca felé közelít, szegényebb régiókban meg még mindig a demográfiai katasztrófa, a túlnépesedés ríme fenyeget, ám e kettő közös vonása az emberi életről, a személy méltóságáról vallott nézetek veszélyes torzsulása. A pápa által készített látlelet másik, pozitív oldalán jóval kevesebb ér sorakozik fel. Ilyen az, hogy az emberi jogok vonatkozásában legalább elvi egyetértés van a világ nagyjai között, az emberek pedig azt is egyre inkább felismerik, szűkebb környezetükben, de a nagyvilágban is, hogy közös a sorsuk, hogy függnek egymástól. Talán egyre inkább gyökeret ver az emberek gondolkodásában néhány olyan érték, amelyre az egyház folyamatosan figyelmeztet. Ilyen az élet, minden élet, így a magzati és a haldokló emberi élet tisztelete is. Fokozatosan nyert teret a béke követelése, vagy a természet tisztelete is az épsége iránti cselekvő elköteleződés, néhány ország okos politikája pedig az élelmezési helyzet javulását, vagy ipari modernizációs áttörést hozott. A kérdés csak az, hogy az ilyen fejlődési pályára lépő nemzetek azt a töbletet is hozzá tudják-e tenni gyarapodásukhoz, amely a növekedést fejlődéssé, valódi emberi gazdagodássá képes formálni. Mivel a Szentatya elemzésének bevallott célja a fejlődés, a valódi fejlődés fogalmának tisztázása volt, a körlevél gondolatmenetének a negatív világjelenségek feltárását követő, a hiteles emberi fejlődés esélyeit vizsgáló része máig is az egyik legfontosabb hozzájárulás a modern katolikus társadalom teológia kibontakozásához. A pápa a körlevél megfogalmazásakor két irányelvnek kívánt megfelelni. Az egyik a mai világ drámai helyzete, a harmadik világ fejlődésének elmaradása tükrében. A másik pedig az emberhez méltó fejlődés értelmezése, feltételei és követelményei. Így szinte természetes, hogy egy olyan ember és társadalomkép felvázolására törekedett, amelynek lényege, hogy a valóságos fejlődés nem korlátozódhat a javak és szolgáltatások, vagyis a birtokolható dolgok mennyiségi növekedésére, a fejlődést inkább az ember létének teljességében kell látnunk. A fejlődés, a haladás korunkban is közkeletű értelmezése a felvilágosodás korának a gazdasági és társadalmi realitásokat semmibe vévő lelkes optimizmusából, egyben pedig mohó anyagelvűségéből táplálkozik. Fenntarthatóságor azonban maga a történelem a cápolatot. Ezek után az együgyű optimizmus helyébe nem ok nélkül az egész emberiség végső sorsáért való aggódás lépett. Ám önmagában még ez sem jelenthet orvosságot azokra a gyakran drámai visszásságokra, amelyek az emberi haladás és fejlődés valóságában mutatkoznak. Különösen alkalmatlannak bizonyult a bajok értelmezésére az az ökonomista szemlélet, amely a termelés korlátlan növekedésében és a fogyasztás szakadatlan bővülésében reménykedve a modern világot a mindenoldalú gazdagodás felé haladó, automatikusan és öntörvényűen működő rendszerként fogta fel. Ezzel a nézettel szemben ma már világosan látjuk, hogy a javak és szolgáltatások puszta felhalmozása, még ha a többség hasznára is szolgál, nem elegendő az emberi boldogság megvalósítására. Hiszen az utóbbi évtizedekben nem csak az bizonyosodott be, hogy a gyarapodásnak mindig vannak korlátai, és a javak elosztásának egyenlőtlenségesen bizonyult megszüntethetőnek, de az is kiderült, hogy a rendelkezésre álló sokféle valódi vívmány, amelyet a legújabb időben a tudomány és a technika létrehozott, ideértve az informatikát is, nem ragadja ki az embert mindenféle szolgasságból. Sőt, egyes javak és lehetőségek maguk fordulnak az ember ellen, új szolgaságba taszítva azt, hiszen a használatokhoz szükséges erkölcsi irányulás nélkül nem gyarapítják, hanem egyenesen lerombolják az emberi közösséget és az egyes ember személyes életének rendjét, amint azt például a modern informatikai és kommunikációs rendszerek világosan megmutatkozó embertelenítő hatása mutat. Új felismerésként veti fel itt II. János Pál a túlfejlettség jelenségét, mint a fogyasztói világ súlyos betegségét, amikor a javak bősége a könnyen elérhető birtoklás rabszolgájába teszi az embert, felelőtlen pocsékolásra világa anyagi, de gyakran lelki értelemben vett szeméttel való elárasztására ösztönözve. Ezzel ugyanakkor a vágyak és a lehetőségek, a szükségletek és a vélt szükségletek közötti határokat elmosó mohóság és mélységes elégedetlenség társul. A csak birtokolni és fogyasztani vágyó ember folyamatosan boldogtalannak érzi, ezáltal pedig boldogtalanná is teszi önmagát. A Szent Atya elődeinek a birtoklás és a létezés megkülönböztetésén alapuló gondolatmenetét fűzi tovább, hiszen a dolgok és javak birtoklása önmagától nem tökéletesíti az emberi szemét, ha csak nem gazdagítja és érleli személyes létét, vagy más szóval nem segíti emberi hivatásának kiteljesítésében. Vannak emberek, akik sokat birtokolnak, de maguk nem képesek sokká lenni, alapvető emberi hivatásuknak képtelenek megfelelni. Persze a baj nem a birtoklásban, mint olyanban van, hanem a birtoklás módjában, amely nincs tekintettel a birtokolt javak minőségére és értékrendjére. A valódi emberi fejlődésnek van gazdasági vonatkozása, ám a fejlődés csak akkor valóságos, ha a birtokolt javak bővülésén túl a birtoklási módokban való előrelépéssel társul. Mindennek az az alapja, hogy az embernek van egy olyan belső mértéke, amely teremtett mi voltában rejlő rendeltetéséből fakad, amely őt a világ, a dolgok felelős gazdájának, használójának rendeli, és akinek a rendelése nem torpan meg a dolgok világában, hanem létének transzcendens valóságára irányul. Ez a rendeltetés homályosul el akkor, amikor az ember istenképi mi voltáról megfeledkezve megfeledkezik arról a tényről is, hogy a fejlődés főszereplője mindig az ember, és sohasem a dolgok, a javak, a tárgyak világa. Ez az ember soha nem szemlélhető elszakítva saját történelmétől, abban megmutatkozó és kibontakozó céljától és rendeltetésétől, amely az Atya tervében és Krisztus megváltó tettében mutatja meg számunkra a valódi távlatot, amely felé az igazi emberi fejlődés és gazdagodás mutat. Az egyház küldetése, hogy amikor a világ fejlődésről beszél, ezt a teljes emberi rendeltetést mutassa fel a világ számára, amely nem csak a javakban, hanem az emberségben, a kölcsönös elköteleződésben, a morális és kulturális javakban való gyarapodásban mutatkozik meg a legvilágosabban. Ez az útja, hogy az ember megszabaduljon attól a tévhittől, hogy fejlődni annyi, mint javakban gyarapodni, bővelkedni, ez lehet az orvosság, az alulfejlettség és a túlfejlettség betegségére, hiszen megsokszorozza az emberi erőket, hogy valóban emberhez méltó világot rendezzünk be a magunk számára. Ez az antropológiai belátás lehet a biztosítéka a gazdaság helyén és értékén való kezelésének, a nemek, népek, nemzetek közötti termékeny együttműködésnek. Egy ilyen fejlődés kerete a szolidaritás és a szabadság világában lehető meg, sokkal inkább, mint a káprázatos találmányokban és technikákban. A fejlődés erkölcsi jellegének elsőbségéről van szó, amely a teremtmények tiszteletét, a rendelkezésre álló javak észszerű és mértéktartó felhasználását, az élet és az elemi életfeltételek tiszteletét írja elő, és egyedül szolgálja hosszú távon, hogy az emberiség jövője igazi fejlődés és valódi haladás legyen. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották. Mária Rádió.